én, mint a te hallgatóságod, akarok egyrészt meglepődni, másrészt meg akarok ingadozni veled együtt, mert különben minek hallgatlak? Valójában, ha te végig nagyon jól vagy a történetedben, akkor így ülök, hogy hát tesó, örülök neked.
Ma fogunk tanulni Arisztotelészről, és arról, hogyan meséljünk el jól egy sztorit a kocsmában a haveroknak.
Az igazán tuti sztori az úgy épül fel, hogy elindul a szürke hétköznapból, utána egyszer csak nagyon-nagyon fura lesz.
Kiderül, hogy egy jó sztorival hogyan lehet motiválni másokat.
Pátososan jól működik, tehát ott is akkor lelkes leszel, aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy ebből a juice-ból akkor kaphatsz még, hogyha bejelentkezel a következő webináriára.
Lesznek tippek és trükkök.
Mindenkinek a történetmesélési képességeit elképesztő módon fel lehet turbozni.
A kreatív játékban David Fincher filmjeiből építünk közös univerzumot. És fognak elhangzani előtte még fontos igazságok is.
Semmi sem fontosabb a történeteknél.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello minden, Kiszűs Gergely velem szemben. Szia Gergő!
Sziasztok!
Gergő, retorika tréner és műsorvezető, tehát hogy egyszerre oktatsz a Metropolitanen, voltál több évig a Sziget nagy színpadán speaker, és több oldalról kapcsolódsz a történetmeséléshez.
Alapvetően az a célom, hogy vagy egóból, lendületből, karizmából, orgánumból toljuk meg a történetet, vagy segítsünk másoknak helyzetbe jönni fejlesztési folyamatokon, vagy konferálásokon keresztül, tehát mindegy, csak vagy én kiabáljak egy mikrofonba, vagy valaki másnak segítsek ugyanezt csinálni.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Ha azt mondom neked, hogy egy jó sztori, akkor neked arról mi jut eszedbe?
Én ilyen szempontból nagyon kétbites vagyok, évek óta meghatározza az identitásomat a Marvel Cinematic Universe. Az univerzum építés lenyűgöz, és most nem a Csihipuhira gondolok, most kifejezetten a crossovereknek arra a bájára gondolok, amikor egyrészt a néző jutalmazva van azért, mert ő már azt látta, ő azt már tudja, igen, tehát van egy egészséges rákacsintás, ezt lehet nagyon rosszul csinálni, erre is vannak zseniális példák, de az igazán nagy zseni ebben az, amikor azt látom, hogy nagyon messziről jött, nagyon más kultúrából érkező, nagyon más archetípussal rendelkező karakterek azt mondják, hogy oké, ez a cucc, amivel jelenleg szembenézünk, ez annyira para, hogy itt most senkit nem érdekel, hogy én milyen vagyok, ebben most bele kell törnöm magam, különben minden oda vész, és aztán ennek a végén rájövök, hogy ez nem is kompromisszum volt, hanem valójában én jobb lettem azért, mert megtörtem magam. Tehát, hogy a nagyon milliárdos tech csávó versus a Frozen in Time öreg katona, meg az angyali, isteni karakter versus démoni szörny, plusz később utána a távoli afrikai királyságnak a monarchia, a nagyon furcsa varázsló, a tinédzser gyerek Queensből, és akkor így ott állnak mindannyian, és mindegyiknek lenne egy saját egójából kiinduló elképzelés, hogy hogyan kell dolgokat kezelni, meg egyáltalán mi számít problémának, meg mi számít együttműködésnek. Majd azt mondják egy idő után, hogy jó gyerekek, semmi nem marad senkiből, hogyha ezt nem tesszük félre. Tehát ez
álljunk
a fajta...
neki együttműködni.
Igen, és ez kapcsolódik a szakmámhoz, tehát hogy valójában nagyon sokszor együttműködéssel foglalkozom, és nagyon sokszor a retorika is abba csatornázódik be, hogy emberek egy cégen belül megfelelő retorikával végül is tudjanak együttműködni. Úgyhogy ilyen szempontból nekem azok a történetek, amik arról szólnak, hogy működjünk együtt, azok lenyűgöznek. A másik kategória meg minden, ami média érzékeny. Nagyon szeretem a Gangert például, ahol a média figyelem egy fontos dolog a filmen belül. Szóval ez a kettő, legyen a főhősünk identitáskrízisben, legyen együttműködés másokkal, akik lehetőleg szintén identitáskrízisben vannak, és legyen média érzékeny az egész cucc.
Szuper, és arra még emlékszel, hogy milyen sztorikon nőttél fel, vagy mik voltak azok a meghatározó történetek a gyerekkorodban, amiket így nagyon-nagyon szerettél, akár újra és el is olvastál, vagy megnéztél?
Milyen történeteket fogyasztottam gyerekkoromban? Szerettem a Looney Tunes-t nagyon, és akkor utána a regény szinten, meg a... Bejött a Harry Potter, de nem voltam a Harry Potteres gyerek, én Dungeons-es voltam, vampírok világa története. Egy csoda volt, ez egy nagyon érdekes regényciklus, nagyon-nagyon meta... Nagyon-nagyon-nagyon kinyitott a végére, és már durva idő után. Ez Cirque du Freak, azt hiszem ez az első kötetnek a címe, és a srác így a Rémségek cirkuszához valahogy elkerül, és vampírrá válik, és a végén már tényleg az egész univerzumot meghatározó ilyen time loop-ok, meg minden van. Tehát, hogy amit még nagyon szerettem gyerekkorom óta, viszonylag hamar lettem például Asimov rajongó. Én végigolvastam a teljes Szukics könyvkiadós, így adták ki, hogy alapítvány, birodalom, robotika.
Okay.
Mert hogy az öreg megcsinálta azt, ez három csapás irány volt az ő életművben, és a végén ezeket összehűzte. Valójában ez eredetileg nem lett volna egyben, mert vannak így nagyjából a 2000-es évektől az 5000-es évekig tartó robotika sztorik, ami egy teljesen más életérzés. Vannak a jövőben játszódó, szintén robotikára épülő dolgok, vannak birodalom regények, és vannak az alapítvány regények, de ez három külön vibe volt, és a késői regények ezt néhány karakterrel összehozzák, és akkor megint ott vagyunk a Marvel-féle világépítésnél.
Tehát ezt összehozta egy univerzumban?
A 80-as években, tehát hogy évtizedekkel később fogta magát, és az alapítvány is föld regénynél. Egyszer csak berántott egy olyan karaktert, aki 30 évvel ezelőtt egy teljesen más regényciklusának volt végig az egyik főszereplője.
Okay.
És az univerzumépítés azért nagyon hasznos, mert egy adott témát arra ösztökéli a nézőt, hogy egy adott témát nagyon más szemszögökből is megnézzen.
Ami jó.
Mert általában, ha van a főhősöd, akkor akárhogy is nézzük, a főhős szemszögét nézed, de amikor kinyitod ezt csapattá, akkor az egy más nézői élmény, mert nézem a Civil War-t, a Captain America Civil War-t, és tényleg meghasadok abban, hogy a cucc feloldhatatlan. Hajlamos vagyok egy idő után felszínesnek tűnni a nagyon durva Marvel rajongásommal, de szerintem sokkal több mindent kiszedhetünk belőle elemzés szintjén, mint azt az átlag képregény szkeptikus gondolná. Ott van például a Tuckman-féle szervezetfejlesztési ív, és ahogy az úgynevezett forming, storming, norming, performing négyesen végigmész, vagyis emberek összejönnek, megmutatják a legszebb énjüket, hogy persze dolgozzunk együtt, majd megmutatják a foguk fehérjét, kijönnek az értékkülönbségek és összevesznek, majd félreteszik az ellentétjeiket, és azt mondják, hogy rendben, most már tényleg dolgozzunk együtt, majd elkezdenek tényleg a megfelelő szinten működni. Ez egy ilyen klasszikus modellvezetés, amiben le lehet rajzolni, hogy például egy startupot összeraksz, egy céget elindítasz, elkezdesz egy csapatot, egy sportcsapatot összerakni, hát mindig ez lesz. Jaj, először körbe szagolgatjuk egymást, mindenki nagyon óvatos, próbálja a legjobb arcát mutatni, aztán kiderül, hogy hát gyerekek, azért van komoly értékkülönbség, az asztalra csapunk. Ha ezen túl tudunk jutni, akkor elkezdjük megváltani a világot, ha meg összeérünk, akkor a következő küldetésben már az előző salakanyag nélkül állunk bele. Na most ne haragudj, hogy az első Avengers film, gyakorlatilag semmi más nem csinál.
De egyébként bocs, amit levezettél, egyébként beromja a rezonál a storytellingnek a struktúrája.
Abszolút.
Tehát, hogy setupolunk, mi megismerjük a főhősöket meg a világot, jöjjön már be a konfliktus, kezdjük el felborítani ezt a világot, és akkor az új konfliktusok megoldása mentén álljon helyre valami olyan világrend, amiben akkor egy ilyen új harmóniát talál meg mindenki, és így tök ugyanez akkor így a csapat együtt.
Valójában, ha megnézel egy cégnek a fejlődési ívét, az is maga storytelling eszközökkel lehet előre vetíteni, hogy ha jól alakul az életetek, akkor az egy jó sztori lesz. Tehát, hogy jó is, tényleg jó, hogy ezt behoztad, mert hogy igen, lehet a sztori, tehát hogy én oda szeretnék eljutni, hogy a Campbell-féle Heroes Journey-t megmutatni egy cégnek. Tehát, hogy a monomitoszba mennyire vagytok hajlandóak belállni ti, mint a hősök, és akkor vegyük észre, hogy ezek a pontok itt biztos ott lesznek az életetek során, és megértetni velük, hogy így is úgy is van narr. Tehát, hogy nekem az a fura a storytellingben nagyon érdekes pozíciója van jelenleg így, meg az egész retorikának, kommunikációnak, hogy nekem néha szokták mondani, hogy jaj, persze, de hát azért ennyire fontos a kommunikáció, mert az a szakmád, és gyerekek, én értem, hogy nekem abból van egy kényelmes, domináns egópozícióm, hogy olyan szakmával és témával foglalkozom, ami mindenkit érint, de hogy ez mindenkit érint. Uh-huh. Itt érzek egy tehát fordítva ülünk magam, vagy nem is ellentmondást, hanem van egy rossz felütés, tehát hogy uh-huh. ez a cucc mindenki így is úgy is kommunikálsz, így is úgy is storytellingelsz, és tök rélen az emberekben ezt így elkezdeni átállítani, hogy figyú, nem az van, hogy ha te mersz ebbe az irányba menni, akkor érdemes ezzel foglalkozni, meg jaj, vajon jót tesz-e a biznisznek a storytelling, benne vagy. És szerintem az lenne az első nagyon fontos lépés, és azért is örülök annak, amiben te belefogtál, és ilyen szinten sok különböző karaktert egymás mellé foglalkozol ezzel a témával, hogy ez így tényleg sokféleképpen megjelenik már most is a társadalmunkban, és ebből a szexi státuszból jó lenne még egy picit a mainstream felé lökni, mint régen, amikor igen, az antikvitásban a 7 alaptudomány egyike volt, és nem is értem, hogy hogyan engedhette ezt meg magának az ember, hogy ez így lekopjon.
Te is idézed ilyen-olyan platformokon Arisztotelészt, és a podcastban is elhangzott már egyszer-kétszer a neve, úgyhogy ezt így egyébként rendbe rakhatnánk, hogy akkor Arisztotelész ki is volt pontosan, és akkor milyen megközelítésből, meg vonatkozásból kapcsolódik ő a történetmeséléshez, mert szerintem ezt nagyon sokan nem tudják.
Uh-huh. Arisztotelész szerint 3 dologról szól a meggyőzés. Hogy én végül is mennyire leszek meggyőző, ez 3 dolgon múlik. Hogy néz ki a racionális meggyőzésem? Ezt hívjuk logosznak. A logosz az a racionális meggyőzés. Ha ennek a podcastnek nézzük a logoszát, akkor ugye azt kérdezzük, hogy érteni fogja-e a tartalmat, az üzenetet a hallgató. Mm-hmm. Hát ebben tud segíteni a dolognak a struktúrája, hogy nem, esetleg nem rommá improztuk magunkat, hanem van egy íve, uh-huh. tehát vannak jegyzeteid, van egy elképzelésed, ugye, hogy milyen blokkokra osztod a műsort, stb., meg hogy egyáltalán mi a mondani valónkat, hogyan struktúráljuk. A logoz azt kérdezi, hogy értem-e, amit mondasz, és ha én elkezdek neked érvelni a storytelling mellett, és te felfogod, akkor ez egy logoszos megközelítés. Okay. Mellette ott van a pátoszos megközelítés, és ez gyakorlatilag a történetmesélés, a filmek is, és minden gyakorlatilag, aminek narratívája van, az uh-huh. valójában egy pátoszos dolog, mert hogy utána elemzésen keresztül le lehet vezetni, de valójában az audiovizuális content az érzelmeidre hat, a történetek az érzelmeidre uh-huh. hatnak. Uh-huh.
És bocs, akkor azt mondjuk ki, hogy ez nem csak a patetikusságról
nagyon
szól a
fontos,
pátosz, hanem bármilyen érzelemről, tehát ez szólhat a szenvedésről, szólhat az örömről, szólhat a szégyenről, szólhat a gyászról, bármiről.
A nyugalomról, bármiről. Tehát, itt a magyar nyelv ilyen szempontból igen, már maga a pátoszosság is tud pejoratíven, és ahogy mondtad, a patetikus, hát arra meg gyakorlatilag egy az egybe rátesszük a patetik szánnivaló szót. A pátoszba tartozik a megjelenésem, mm-hmm. hogy én vonzó vagyok-e. Okay. Pátoszba tartozik a metakommunikáció, ami szintén egy őrült nagy kategória, mert a vokalitásom, a hanglejtésem, az orgánumom, a kiegészítőm, a sneakerem, a pólómon a minta, az egész vibe, amit adok a kisugárzásommal, a karakteremmel. Majd ebbe pedig belekerül a történet, amit elmesélek.
Mert hogy rajtad keresztül ismerik meg a történetet? Ugye te vagy a történetmesélő.
És Arisztotelészben az a zseni, és egyébként a minden más terület is ugyanerről beszél, mert ha megnézed az agykutatást, akkor döbbened, de ők is így osztják fel, hogy rájöttek, hogy van a neokortexünk, ezt a részt tudjuk bombázni a racionális érvekkel, meg uh-huh. táblázatokkal, számokkal, kimutatásokkal. Uh-huh. Itt van a beszédközpontunk, ez egy sokkal fiatalabb agykéreg. A drámai viszont az, hogy van a limbikus agyunk, a sokkal ősibb agykérgünk, ami egyrészt az érzelmekért felel, másrészt ott van a behavior control, a viselkedés irányítás. És innentől kezdve szerintem nem az a feladat, hogy most a történetmesélést különkezeljük a metakommunikációtól, hanem azt nézzük meg, hogy melyik eszközzel, melyik agykérget bombázzuk. És innentől kezdve valójában arról van szó, hogy én egyszerre vagyok felelős az elmesélt történetért, a tálalásért, a szlájdjaimnak a vizualitásáért, hogy ez vizuálisan legyen kielégítő. Közben milyen történetet mesélek el, annak a történetnek milyen íve van, a dramaturgia az végig mind pátosz, és aztán külön leülök, és azt mondom, hogy oké, ennek kell, hogy legyen egy érthetősége, uh-huh. egy struktúrája. Nagyon nem szeretem, és mostanában egyre nagyobb divat, hogy a sejtelmesnek tűnő csavarokat így szájbarágosan elmagyarázzák. És hogy így nem árt ez, hát leesett volna nekem, most a Joker volt ilyen, hogy sejthető volt egy idő után, hogy a csajjal nem úgy van a viszonya, hogy most a nézőnek így eladják, de utána annyira explicit módon elmagyarázták, hogy teljesen hülyének nézett.
Gyereknek érzed magad
olyan. Ott behúzza a kéziféket, és azt mondja, hogy na ebből a pátoszos sejtetésből szedjük ki magunkat, és akkor egyértelműen magyarázzuk el egy flashbackben, hogy jaj, ez amúgy valójában így nézett ki. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy pátoszos vonal vezetésnél, ha egyszer csak hirtelen átváltanak egy ilyen logoszos dologba, hogy na, csücs le a fenekedre, most akkor elmagyarázom. Vagy például tök érdekes nézni, hogyha mozinál maradunk, akkor a tréler az egy pátoszos az, dolog,
igen.
De a trélert felvezető, holnap jön a tréler, mini tréler, az megint egy logoszos dolog. Holnap jön a tréler, értsd meg!
Uh-huh, értem. Uh-huh.
És ugye eddig kettőről beszélgettünk, és engem ott vett le a lábamról teljesen a Misztotelész, amikor azt mondja, hogy de van egy harmadik kategória, az étosz, a te batyud, a te reputációd, ami egyébként modern környezetben az én márka valójában, hogy mit tudnak erről a podcastről, mit tudnak a podcastnek a hostjáról, a film esetén, mit ígér nekem a rendező neve, meg a producer neve, a, mit mondanak rólam a referenciák, amikor ugye a KKV szektorban ilyen testimonial videókkal, meg idézetekkel operál valaki a honlapján. Aha. Hogy ott van a ratingelés, hogy na ez a taxis 4.8-nál áll, ez a neurológus 4.7-nél áll, ez az étterem ennyit kapott Yelpen, így tudsz nagyjából tájékozódni a világban, ezekre az asszociációkra építve, döntsd el, hogy. És akkor nekem a munkásságom, és ezt a részt utána zárhatjuk is, úgy épül fel, hogy valójában rájöttem, hogy az agykutatók, az arisztotelészi retorika, meg a CS, meg minden ugyanarról beszél, first I have to like you, hogy jön valami vibe a megjelenésedből, a hangodból, a stílusodból, a szlájdjaidból, vagy ahogy egy cold opener elindul egy film. Aha, be vagyok egy érzéssel rántva. Utána azt mondja a CS-es, hogy then I have to trust you, utána érted meg, hogy egyébként hogyan működik a másik, ez az étosz, hogy jó, rendben, kedvellek, de várjunk, mit is tudok rólad? És aztán van a racionális rész, then I have to understand the product. És hogyha megnézed, egy jó sales-es is így működik, életérzést generál, majd bemutatkozik, majd jöhet a product. És a filmeknél is valami ilyesmi van, ha csak így a semmiből egyszer csak berángatlak egy moziterembe, mit élsz meg? Jön először egy élmény, aztán, hogyha az elején van valamennyi stáblista, akkor jaj, oké, ezt már tudom valamihez kötni, meg eleve a mozinak, meg eleve annak a zsánernek van egy étosza. A szuperhősös filmre van, aki legyint anélkül, hogy megnézni. Itt már a műfajnak van egy étosza gyakorlatilag. Aha. És aztán, hogy nézed a filmet, fontos az is, hogy megértsd. De nagyjából egyébként a súlya a dolgoknak is így jön egymás után, mert inkább nyűgözzöl le érzés alapon egy film, és fogd a fejedet a plot hólok miatt, ha például nézel egy Nolan filmet, ami ugye egy nagyon, nagyon jól struktúrált valami akar lenni, de aztán valahogy időnként mégse áll össze, de hát mégis annyira lenyűgöző volt végig a zene, a vizualitás, a színészi játék, és úgy egyébként is amivel foglalkozik, hogy fuck it, hát inkább érezzem és ne értsem. Mint egy olyan film, aminek tökéletes volt a struktúrája, és közben azt érezted, hogy nem érdekel.
Okay.
És akkor így jön a három kérdés egymás után. Érdekel-e ez a cucc? Pátosz? Bízok-e benned? Étosz? Megértem-e, amit csinálsz, amit mondasz? Logosz. És még egy utolsó dolog Arisztotelésszel kapcsolatban, hogy ő szétszedi három felé az étoszt. Azt mondja, hogy valójában az emberek velünk kapcsolatban azt gondolják végig, ebből a három dologban áll a reputáció, hogy mennyire vagyunk bölcsek, tehát hogy a szakmai felkészültségünk, a szakmai reputációnk milyen, mennyire vagyunk rendben erkölcsileg, tehát hogy jó ember vagyok-e, és ott van a harmadik, hogy mennyire vagyok a mindenkori közönségemmel jó indulatú, ami szerintem az a fesztelenség kommunikáció, tehát hogy úgy kényelmesen nekem veled kapcsolódni. És nem ugyanaz, mint jónak lenni, mert lehet, hogy tudom, hogy jó ember vagy.
Hogy kellemes ember vagy? Hogy veled jó együtt működni, igen. Veled jó együtt lenni? Okay.
És amikor tudom, hogy van az az előadó, akinek nagyon jó sztoriai vannak, de túl fogja szélszelni. Akkor ez is egy étosz sérülés, hogy de ő nagyon hamar bizniszre tér. Ez is még egy arisztoteliánus dolog, hogy az emberek elfelejtették azt a fajta erkölcsetikát, ami engem mindig is lenyűgözött, hogy egy értéket nem egy 10-es skálára kipakolsz, ahol 10 a maximális jó, 0 meg a szar. Tehát, hogy például bátornak lenni, hogy jól kommunikálni, akkor nem az, hogy jól kommunikálok 10, rosszul kommunikálok 0, hanem kirakod horizontálisan középre az értéket, és azt mondod, hogy kétféleképpen lehet elrontani. Tehát, hogy tudok rosszul kommunikálni úgy, hogy motyogok, nem beszélek elég hangosan, minden bajom van, meg lehet túltolni, hogy annyira szimpatias vagyok, és teátrális vagyok, és minden mondatom ki van találva, hogy már így fáradnak, hogy de tesó, ez most megint egy előadás, nem egy baráti beszélgetés. Tehát mindig két oldalt eshetsz le. Az egész retorika szerintem valójában egy ilyen gördülékenységre törekszik, és azt mondja, hogy figyú, mint hogyha berugnád a kocsmában az ajtót, és az egyik kezedben ott vannak az érzelmek, a másik kezedben ott van a racionalitás, előtte meg így kicsapod a batyudat az asztalra, és ezeket a dolgokat lehet rólam tudni.
Jó, mindez, amit akkor most tudunk, az sokat segít nekünk szerintem abban, hogy értsük azt, hogy ha egyébként szeretnénk minél jobban kapcsolódni mindenkihez és fejleszteni a kommunikációnkat, és hogyha ne a TEDx-től indítsuk szerintem a retorikát, hanem hozzuk le kicsit a hétköznapi valóságba, és mondjuk azt, hogy te is mondtad, hogy akár egy vasárnapi ebédhelyzetben, ahol valakinek a szülinapját ünneplitek, és a tesódnak akarsz mondani egy pohár köszöntőt, akkor azt is mégis azt a helyzetet hogy tudod úgy kihozni, hogy mindenki jól érezze magát.
Muszáj kreditálnom Alex McIntosh barátomat, egy csodálatos kanadai native speaker, fejlesztő szakember, és tőle tanultam két eszközt, amit aztán én egybeolvasztottam. Az egyik az azzal foglalkozik, hogy valójában egy rövid sztori akkor fog jól működni, hogyha érzelmileg kileng. Tehát, hogyha van egy sztori, ami jól indul, és jól záródik, akkor te valójában csak dicsekedtél. Ha van egy sztori, ami rosszul indul, és rosszul záródik, akkor te szenvedsz. A sztori az attól sztori, hogy van egy közepesen semleges kiindulási pont, ami alámerül, és nagyon nagy baj lesz belőle, amiből aztán kijössz, és a dolgok jobbra fordulnak. A másik pedig, amit szintén nagyon szeretek, és a logos versus pátos nagyon jól érzékelteti, tehát okay. A racionális versus érzelmes része nagyon jól lehet zongorázni. Ez a scene versus summary, jelentés versus jelenet. Ez a saját erőltetett magyar fordításom. A jelentés nem, hogy valaminek a jelentés, hanem hogy lejelentem. És akkor engedj meg egy példát, mert ezt szoktam használni különböző helyzetekben, Sziget nagy színpadon állok, és akkor elkezdem jelenetbe mesélni, hogy képzeljétek el, az volt tavaly, hogy most már ugye két éve, nehéz ügy, egyik nap flag party volt, azt mondja az ügyfél, hogy figyelj Gergő, itt azt szeretnénk ünnepelni, hogy nem tudom, 90 különböző országból, vagy 50 különböző országból vannak itt a szigeten, mindenki hozza a saját kultúrájának, nációjának a zászlaját, és egyik koncertről a másikra, ugye a háttérben éppen megy az átszerelkezünk, te meg addig herged őket, és akkor jelenetben el lehet mesélni, hogy ott állok kint, látod, és nem is, mert most már jelenetben vagyok, nagyon furcsa. Szóval, hogy múlt időben elkezded mesélni, hogy 2019-ben, augusztusban az történt, hogy, és ezen a napon flag party volt, és kijöttek a különböző zászlókkal, én meg ott álltam, és borzasztóan izgultam egyrészt a tömeg miatt, másrészt pedig rájöttem, hogy úristen, nem is minden zászlót ismerek fel, elkezdtem googlizni, azóta már hál' Istennek tudom az észteknek is a zászlaját. Aztán kimentem a színpadra, elkezdtem hergelni a hollandokat, elkezdtem hergelni az oroszokat, mindenkit, aki az Európai Unióhoz tartozik, mindenkit, aki Amerikából jött, meg a dél-amerikaiakat, meg a németeket, meg a franciákat. Szóval ez egy jelenet. Semlegesből indul. És akkor ott állok, és egyszer csak azon kapom magam, hogy észreveszek három törékeny lányt az első sorban. Nem valamelyik országnak, valamelyik nemzetnek a zászlaját fogják a kezükben, hanem ők bizony a Pride LMBTQ-s szivárvány zászlót fogják az első sorban. És hát ez jelenleg egy társadalmi feszültség. Aha. Most még különösen, de 19-ben is ez a meta volt, ugye a Coca-Cola nyomul a Love is Love-val, én meg ott állok a Sziget nagy színpadon, és egyszer csak kiszúrom őket, és azon kapom magam, hogy te jó ég, van egy belső konfliktusom magammal, hogy hoho, a közönség a minden, na de milyen itt a közönség, ugye? És egyszer csak ott állok, 8000 fok, amúgy is a pulzusom az egekben, életem legkomolyabb retorikai kihívása, ha úgy tetszik, mert hogy ameddig a szemen lát emberek vannak, tudod? Tehát, hogy amikor össze egybeolvad a horizon, mert hogy nincs vége a tömegnek, tehát az utolsó dolog is, amit látsz, azok még emberek, nem választja le azt a teret valami egyéb bulihely, hanem mindenhol emberek vannak. És ugye itt van a konfliktusom saját magammal, itt átváltok jelenetbe, ez az, amit kimerevitek, ez az, amit elhúzok, ez amiben belerakom, hogy mi a helyzet a szaglásommal, a látásommal, mit érzek, mit látok, most éppen nem tapintok semmit, bár lehet arról beszélni, hogy már csúszik ki a kezemből a mikrofon, annyira izzadt vagyok. Tehát, hogy minden, amivel elérem, hogy te oda képzeld magad, ott állj a színpadon, annál jobb munkát végzek itt. Majd felnézek a toronyra, látom ott az ügyfelet, meg látom alatta, hogy Sziget Island of Freedom. És arra gondolok, hogy hát szerintem ez az a közönség, ahol igenis bele kell állni. És ránézek a kis csajokra, és azt mondom, hogy Where are the proud representatives of the LGBTQ community? És utána a teljes tömeg elkezd éjjenezni.
Bere meg a föld.
És az első olyan felszólítás, amire a közönség egyemberként visszaszól, és nem az van, hogy jaj, megosztottam a tömeget, hanem, hogy te jó ég, ez volt metaszinten is a helyes döntés, mert ez aztán mindenkiből kiváltotta a pozitivitást, hiszen egyébként egy fesztiválon vagyunk, hát ez nem egy konzervatív közeg, ugye? És aztán vissza tudsz jelenet, vagy jelentésbe menni, hogy aztán azt a visszajelzést adta az ügyfél, És akkor azzal, hogy egyébként már egész jóból indulunk, de van egy belső konfliktusom, egy megremegésem, amiből aztán viszont nagyon jól jövök ki, ez adott egy ívet a történetnek. Tehát, hogy örültél az elején, velem voltál a problémámba, majd nagyon megörülsz a végén, ez egy sztori. Na és akkor ott vagyunk most a vasárnapi húsleveses, én most felszólalok a tesómnak a szülinapján, és hogyha például el akarod mesélni, hogy annak idején a hintázásnál mi volt, meg a társas játékozásnál mi volt, vagy hogy lehet, hogy a tesód az egyetlen lény, akivel jó élmény volt monopolizni, mert valójában gazdasági dolgokról tanított, és nem felborította az asztalt, és alázott meg, és kellett neked állandóan kölcsönkérned tőle. Nem tudom, nincs ilyen élményem. Akkor ha ott is be tudod rakni, hogy summary-ben összefoglalod, hogy egyébként annak idején mindig sokan társas játékoztunk, és aztán volt az az egy alkalom, amikor és hogy jelenetben odatolja neked, és odaadja az egész hotelt. És itt van az tiéd a Dunakorzon, tudod, és akkor hogy érzed magad. Ennek a vizuális abuzálása a Snyder-féle slow motion, ugye? Amikor a moment, amikor tényleg jelenet helyett moment van, és
folyamatosan momentek sorozatára vágunk. Igen, amik aztán nem állnak össze talán egy történetté, de itt volt egy ilyen jó trükk azzal, hogy váltottunk egy bizonyos ponton, mert amikor úgy éreztük, hogy eléggé érti már mindenki, hogy miről fog szólni ez a történet és kiről, érti a körülményeket, akkor levittük személyesbe. És azért vittük le személyesbe, mert akkor tudunk olyan dolgokat mondani, amivel mindenki tud azonosulni, ott lesz velünk, ahogy mondtad, és hirtelen azzal, hogy ott lesz velünk, kezdenek benne érzelmek kialakulni, nem? Miközben ezt a történetet hallgatja.
És akkor egy ilyen beszédnek a végén még tudsz racionálisan zárni, hogy elmeséled, hogy és egyébként azóta is tudom, hogy mindig számíthatok a testvéremre. Ami megint egy pátoszos dolog, de ugyanakkor racionális, mert úgy értem, hogy a végén most így kimondom. Ha ki akarod mondani, ez már innentől játék, hogy most a végén hogy vagy, de hogy bármilyen kommunikációs helyzetben is vagy, annak a végig gondolása, hogy te mikor vagy pátoszos és mikor vagy logoszos, az egy feladat, az egy felelősség. Tudnod kell, hogy mit csinálsz a nyelvi eszközeiddel, vagy a metakommunikációs eszközeiddel. Tudnod kell, hogy mit üzen a testtartásod, a kézmozdulatod. Ez egy olyan luxus, amit nem engedhetsz meg, hogy most például te agyalsz a jó indulatodon eleget. Mert ha az lesz az embereknek az érzése, hogy te egyébként nem akarsz jót, ami szintén az étosznak a része, hogy ugye én utólag hogy gondolok vissza arra, hogy te általában jó indulatú vagy-e, ha szorongok a társaságodban, akkor megette a fene az egészet is. Mindegy, hogy mennyire jó a sztori, mindegy, hogy mennyire jó a struktúrája a sztorinak, én továbbra is szorongani fogok.
Körülbelül pár hónapig jártam retorika klubba, és nekem onnan van élményem arról, hogy amikor nekem is beszédet kellett mondani, hiszen mindenkinek beszédet kell mondania egy retorika klubba, és maximum 7 perces lehetett ez a beszéd, és ahányszor kimentem a színpadra, hát egyrésztről minden egyes alkalommal abban a hibába estem, hogy egy sztorival készültem, amit megpróbáltam a lehető legjobban elmesélni, és ugye negyedik, ötödiknél már szóltak, hogy de lehet, hogy kéne prezentációs beszéd, meg érvelő beszéd, meg ilyesmi, és szerintem ezért is koptam ki onnan, mert hamar rájöttem, hogy lehet, hogy engem a retorikában is a storytelling érdekel, vagy a public speechben is a storytelling érdekel csak, de azt biztosan megtanultam, hogy legalábbis nekem baromi ijesztő volt az, hogy kiálltam a színpadra, voltak ott 30-an, és kicsit mesztelennek éreztem magam, úgy éreztem, hogy semmit nem tudok tenni annak érdekében, hogy elvonjam magamról a figyelmüket. Tehát mindenki rám figyelt, és ez egy ilyen nagyon zavarbejtő érzés tud lenni. És az ottani feedbackek vagy visszajelzések alapján próbáltam én is minél inkább javítani azon, hogy mégiscsak hogyan oldjam saját magam, meg hogyan oldjam őket, és hogyan meséljek minél jobban történetet. Hogy hogyan figyeljek a hangomra, hogyan figyeljek a testtartásomra, hogy ne egy helybe álljak, de ne is mászkáljak túl sokat,
hogy hol tartsak szüneteket, ilyesmi, és erről még szerintem érdemes volna beszélni, pont azért, mert beszéltünk már arról, hogy hogyan tudod még jobban elmesélni a sztoriaidat, amikor egy kocsmába ülsz, amikor a családi ebédnél ott ülsz a rokonaiddal, akik ismernek téged, de mi van akkor, ha az a feladat, hogy állj ki egy munkahelyi helyzetben, egy esküvőn, akárhol, és egy csomó ember előtt, akiket lehet, hogy nem is ismersz, mondj egy rövid beszédet. És tegyük föl, hogy egyébként ezt fel lehet dobni egy sztorival, tehát sztorit mesélünk itt is, és mik azok a trükkök, amikkel élvezetesebben tudjuk elmesélni a történetet a hallgatóság számára.
Szerintem két megközelítés párhuzamosan kell, hogy pörögjön bennünk, amikor ilyen helyzetekre készülünk. Az egyik, ugye korábban kifejtettük a meggyőzésnek a három területét, az érzelmi, a racionális és a hitelesség alapú, és hogy készíthetünk magunknak egy kis jegyzetet, ez a saját karakterünknek a felmérése, ami arról szól, hogy na vajon a mi meggyőző erőnk, a mindenkori meggyőző erőnk hogy néz ki, milyen képességekkel rendelkezünk ebben a három mezőben. És ugye az első benyomás az mindig a pátoszhoz tartozik, mert hogy meglátnak téged, figyelik a te metakommunikációdat, a testtartásodat, a kézmozdulataidat, azt, hogy az orgánumod milyen, hogy most te azt üzened, hogy ez egy jó dolog, hogy te beszélhetsz és ők meghallgathatják, vagy neked ez egy fájdalmas dolog, amit neked túl kell élned. Ha az utóbbi, akkor vagy ők is túlélő üzemmódba kapcsolnak, vagy a szekunder szégyen miatt még esetleg ilyen cringe faktor is bejön, és akkor jó lesz téged cikizni. Ha viszont arról van szó, hogy te ezt dominánsan tudod megélni, akkor szuper. Tehát az első rész az az, hogy nem lehetséges, hogy elvon magadról a figyelmet. Olyannyira nem lehetséges, hogy amikor egyébként prezentációt tartunk, és az egyik legkomolyabb hiba, amit vétünk, hogy azt hiszük, hogy mi kísérjük a prezentációnkat. Nem ez az igazság. Az ember mindig a másik ember miatt van ott, de amúgy te vagy ott, a prezentáció a te kelléked, és hogy azt nagyon tudatosan végig kell gondolnunk, hogy mi milyen benyomást teszünk az emberekre. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek gyönyörűnek kell lennie, meg minden apró részletnek mindig tökéletesnek kell lennie, mert nem lehet az, de azt nem engedhetem meg magamnak, hogy úgy csináljak, mintha ez nem lenne legalább annyira fontos, mint a mondani való. Ha már konkrét trükkről van szó, és ne azt érezzük, hogy csak itt a nesze semmi fog meg jó, a műfajban utazom, akkor én két dolgot tanultam meg az utóbbi időben. Az egyik, hogy a metakommunikációnkkal nem csak másokat manipulálunk, tehát hogyha én domináns testtartásban ülök előtted, akkor nem csak te fogod azt gondolni rólam, hogy egyébként képben vagyok, és van autonómiám, és minden rendben, hanem konkrétan a saját agyam elkezd kondicionálódni, és azt gondolja majd, hogy oké, itt minden rendben. És az agykutatók szerint nincs a kettő között különbség. Tehát a kamu felépített dominanciám, és a reggel úgy keltem ki az ágyból, hogy kicsapom a tesztoszteron mérőt, és rettenetesen domináns vagyok, nincs a kettő között agyhullám szinten különbség. Tehát, hogy te effektíve belemanipulálhatod a saját agyadat abba, hogy domináns vagy, és azt mondják, hogy ehhez konkrétan más sem kell tenni, mint hogy mondjuk mielőtt beszélnél, a klotyóban valahol tükör előtt elkezdesz nyújtózkodni. Tehát, hogy ki töltöd a teret.
Aha.
Nagyon szép tárod, mint egy madár a karjaidat, és terpezbe állsz, és azt mondod, hogy igen, hátradőlsz, és a tarkodra teszed a kezed, és elkezded azt üzedni a testednek, hogy én vagyok itt a főnök. Döbbened, hogy ez mennyire hatékony. Márpedig, ha meg akarok őket győzni valamiről, mert nincs az az üzleti prezentáció, nincs az az esküvői beszéd, nincs az a kocsma sztori helyzet, ahol ne akarnám őket valamiről meggyőzni. Ha más nem arról, hogy én vicces vagyok, ha más nem arról, hogy a vőlegénnyel annó, amikor szétcsaptuk magunkat, is szerethető volt valamiről, mindig meg akarok valakit győzni, azt nem lehet durván szubmisszív módon. Tehát az egyik, hogy mielőtt elkezdesz beszélni, tégy meg mindent annak érdekében, hogy a metakommunikációd elkezd saját magadat befolyásolni. Van, akinek ez nagyon gyermek és zavarba ejtő. Storytelling kapcsán még, ami szerintem fontos, és nagyon...
Igen, mert most, bocsánat, eddig ugye arról beszéltünk, hogy hogyan készülsz fel, mielőtt kiállsz.
Igen.
Hogyan tudsz eleve magabiztosan kiállni oda, de és akkor ott állsz, és akkor elkezded mesélni.
És akkor már benne vagy a sztoriba.
Igen, és a múltkor tök jól, tehát a scene summary módszerre tök jól elmondtad, hogy hogyan lehet egy jó struktúrában a legegyszerűbb történetet is helyezni, úgyhogy a lehető legizgalmasabban meséld el. De mi az, amivel még te magad, mint a történetmesre, akin így átszremkedik a történet, de még mivel tudsz, nem tudom, javítani a történetnek az élvezhetőségét?
A scene summary mellett még két dolog van, és ezt a három dolgot igyekszem én általában egy gyakorlatba összecsomagolni, amikor valaki hozzám retorika fejlesztésre jár, és ez a pátosz kategórián belül vagyunk, ugye, mert hogy az érzelmek felkorbácsolásáról van szó, így van. Az egyik a scene summary, amit már megbeszéltünk, a másik pedig, és ez egy egyperces sztorira ugyanúgy, mint egy 5 percen keresztül elmesélt történetre, vagy egy hosszabb beszédre vonatkozik, a fő karakter hangulat ingadozása úgy, hogy legalább három stage legyen. Induljunk el egy nagyjából neutrálisból, valamennyire jó, vagy valamennyire rossz, utána egyszer csak legyen nagyon rossz, vagy nagyon jó, tehát píkeljünk, vagy menjünk nagyon le. Az ideális esetben egyébként a legtöbb sztori, a jó sztori az úgy néz ki, hogy vagyok, ahogy vagyok, utána egyszer csak all is lost, mint a forgatókönyvekben is megvan, hogy na most nagyon nagy a baj, és utána nagyon jó lesz. És az igazán tuti sztori az úgy épül fel, hogy elindul a szürke hétköznapból, utána egyszer csak nagyon-nagyon fura lesz. Nagyon-nagyon rossz, vagy nagyon-nagyon jó, és ott érdemes átváltani színbe, amit már korábban átbeszéltünk. Tehát azt érdemes végiggondolni, hogy ahogy mesélek egy sztorit, amikor kiéleződik a helyzet, ott engedjem meg magamnak, hogy jelen időben végigmesélem, majd abból utána kiváltok. A változatosság gyönyörködtet, én, mint a te hallgatóságod, akarok egyrészt meglepődni, másrészt meg akarok ingadozni veled együtt, mert különben minek hallgatlak? Valójában, ha te végig nagyon jól vagy a történetedben, akkor így ülök, hogy hát tesó, örülök neked. Ha viszont ezeket a változásokat megéljük, akkor az szuper. Yes. És akkor a harmadik az pedig a 5P, a vocal variety. Mint a power, mint a pace, a pose, a pitch, és általában ezek jutnak eszembe, tehát hogy a hangommal való játék.
Hangoddal.
És nem biztos, hogy az összeset be akarod vetni, de azt vettem észre, hogy mindenkinek a történetmesélési képességeit elképesztő módon fel lehet turbozni, ha az egyikkel elkezd játszani. Mert vannak azok a karakterek, akik folyamatosan nagyon tolják, és pörögnek, és úristen, és annyira jó lesne, ha csak néha tartanának egy kis szünetet. Ha betennének egy-egy nagyon pici szünetet. Akár váratlanul ott, ahol nem számítunk rá. Valaki másnak meg arra van szüksége, hogy egész egyszerűen lelassítsa időnként a történet mesélését, mert állandóan nagyon fel van pörögve. Tehát, hogy ez egy két különböző dolog, hogy szünetet hova teszek, meg egyébként képes vagyok-e lelassítani a beszéd tempómat. De lehet azzal játszani, hogy mennyire erőteljes, ahogy mesélsz. És ezek a dolgok azok, amik persze általában azoknak a karaktereknek, akikben van valamennyi színészi véna, szeretik játszani az eszüket, csak hogy ilyen cinikusak legyünk, azoknak jobban áll. Tehát most nyilván a pitchnek az irányítása, meg a powernek az irányítása, hogy mennyire öblösen beszélek, mennyire erősen beszélek, ezzel már nem biztos, hogy akarunk játszani. De a megfelelő szünetnek a beillesztése az egy olyan kihívás, amit könnyen megugorhatunk, és ez mindenkinek illő ezt végig gondolni. És hogyha van egy rövid történeted, amit úgy mesélsz el, hogy van benne hangulatingadozás, a mélyponton átváltasz jelenetbe, és egyébként tudod, hogy hol tartsál szünetet, meg vidd fel a hangodat, tehát legyen abban is változatosság, hogy a vokalitásoddal mi a helyzet, akkor biztos, hogy értékelni fogja a közönség, amiről mesélsz, és nem arról van szó, hogy jaj, úristen, ő egy zseniális történet mesél, mert oda el kell jutni. De az unalmas, fura, egyhangú szürke alak ott az választja el attól, aki egyébként úgy ízesen el tudott valamit mesélni, hogy egy regiszterben tartja magát, és akkor végig pozitív, és ugyanazzal a monoton hanglejtéssel meséli a dolgot. A másik arc meg bevállalja, hogy volt nehéz helyzet is abban a történetben, és egyébként képes egy picit játszani a hangjával.
Uh-huh. És szerintem ez tényleg azért fontos, mert ez bárki megteheti, aki kicsit oda akar arra figyelni, hogy ha már sztorizunk, ha már mesélünk egymásnak, és biztos tényleg, ahogy te is mondtad, van valami oka annak, hogy el akarom mesélni neked ezt a történetet, akkor erőltessem egy kicsit meg magam, és próbáljam meg ezt jobban csinálni, mert ezzel egyébként jobb lesz mindenkinek a kedve ettől.
Bevonódik a közönség, mert valójában erre vágyik, hogy oda tudja magát képzelni. Erről szól egy egyperces sztori, ugyanúgy, mint a következő blockbuster. Oda akarom képzelni magam, be akarok vonódni, azt akarom érezni, hogy jaj, kapcsolódok a karakterhez. Hogyha pedig a racionális kis slotba, a logosz részbe szeretnénk bepakolni, akkor hát ne nyújtsuk túl, ugye? Borzasztó egyszerű, de hogy ott két dolog jut eszembe, az egyik, hogy a kevesebb több valószínűleg, a másik pedig azt strukturálisan tök nehéz végig gondolni, én nagyon szeretek társasjáték szabályzatot elmagyarázni. És azt vettem észre, hogy a legtöbb társasjáték szabály valójában szarul magyaráz, mert a nulláról elkezdi magyarázni a játékot, és nem lehet úgy beleképzelni magunkat. Inkább valami alaptörténetet, vagy játékmechanikát érdemes először elmagyarázni. És én a történeteknél is azt látom, hogy nagyon sokan nem tudják azt végig gondolni, hogy mi az, ami az ő történetük szempontjából valóban releváns. Mert nem biztos, hogy kronológiailag mindent el kell mesélni, nem biztos, hogy az, ahogy te megélted, az egymás utániság fog segíteni nekem, hogy megértsem. Nyilván, hogyha érthetetlen a sztori, mert csapongsz nagyon durván össze-vissza, az megint csak egy logoszos probléma. Nem azt kérem, hogy innentől kezdve folyjon szét a történet, de az biztos, hogy vannak nagyon, sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem gondolják empatikusan végig, hogy most végül is mit érzékelhet a másik abból a történetből, hanem csak saját magukból indulnak ki, hogy nekik ez a rész fontos volt. És nem biztos, hogyha meséltem ugye a Szigetes történetet fenn a nagyszínpadon, ki kell választani, hogy az előzményből mi az, ami hasznos. Mert ha elkezdem Ádámtól és Évától, hogy egyébként azért kerültem oda, mert annak idején az egyetemi éveimben nagyon jóban voltam az egyik rendezvényes arccal, akivel gólyatábort szerveztünk együtt, majd az arc elkeveredett az egyik sífesztivál szervező céghez, ahol fenn a hegyekbe kinézett maga.
És már alszik.
És tesó, tényleg kell nekem tudni, hogy az ügyfélköröd hogy alakult éveken keresztül? De előzménynek lehet, hogy az, hogy mondjuk már előző évben is ott voltam, és interjúkat csináltam, és akkor onnan kiválasztottak, tehát hogy kapcsolódik-e? Mert egyébként vicces, mert a színpadra úgy kerültem fel, hogy előző évben csak interjúkat készítettem, és időjárás miatt az egyik program átkerült egy másik napra, és az eredeti speaker meg addigra elutazott, és én helyettesíteni mentem először a Toronyba. És akkor ott annak már lehet, abban már lehet, hogy van juice, hogy, hogy neked szerencse is kellett, hogy ide eljuss, és akkor az már hozzáadott a sztorihoz. Tehát, hogy ne magyarázzam túl, valamelyik híres 20. századi politikus, és nem tudom, hogy a Churchill, vagy a Chamberlain, vagy melyik mondta, hogy kérdezték tőle, hogy mennyi idő kell felkészülni egy beszédre. És mondta, hogy hát borzasztó egyszerű, hogy ha 2 perces beszédet kérnek, akkor adjanak neki 2 hetet, hogyha ha van 10 perc, akkor kér 1 órát, ha meg mindegy, akkor kezdhetjük. De nyilván most, amit kérdeztél, az pont hát ezeknek igen. Az ellenpólusa, amikor na két most hirtelen van egy ötletem, pattanjunk fel és mondjuk. Ne húzzátok túl, legyen benne jelenet, játszatok a hangotokkal, és gondoljátok végig, hogy a nézőnek, a hallgatóságnak mi az, ami tényleg hasznos beleélés szempontjából. A többi az kuka, egész egyszerűen.
Igen, de jó, oké. Okay. Jó, van ez a, hát nem tudom, műfaj, vagy helyzet, vagy bárminek hívhatjuk, hogy motivációs beszéd. És tudod, a filmekben is szokott lenni, amikor kiáll a Mel Gibson a rettenthetetlenben a sereg elé, amikor az Al Pacino az Any Given Sunday-ben oda megy az öltözőbe, és akkor elmondja a döntő fél idejében a motivációs beszédjét a csapatnak. És sokszor előkerül ezeknél a beszédeknél történet, tehát, hogy emlékeztek, hogy honnan indultunk, és idejött, és az érdekelne engem, hogy lehet-e egy jó történetnek motivációs ereje. Tehát most lehet, hogy egy kicsit le is kell választani a motivációs beszédről, de lehet, hogy összefügg, ezt majd megmondod te. De engem az nagyon érdekelne, hogy én, hogyha nem tudom, azt láttam, hogy valaki el van csüggedve, akkor oda tudok-e ülni mellé, és azt tudom-e mondani neki, hogy figyelj, vagy nem ezt mondom, de azt gondolom, hogy ehhez van egy jó sztorim, ha ezt elmesélem neki, lehet, hogy abból tud táplálkozni.
No, na, tehát, hogy a pátosz az valójában a vizualitásról és a storytellingről szól. Semmi sem fontosabb a történeteknél. Mármint, hogy de, a vizualitás, hogy ők így ketten vannak, mert hogy na, a témának nem vagyok szakértője, mármint az evolúciónak és a mi törzsfejlődésünknek, de hogy nagyon sok minden szólít arról, hogy mik az ősi eszközeink, és a vizualitás az velünk volt még a verbalitás előtt is. Ez a legősibb. Na de történeteket nagyon régóta mesélünk, az első barlangrajzok is próbálnak valamit elmesélni. Érzelmileg tudsz rám hatni, ha elmesélsz egy történetet, megint csak ugyanazt tudom mondani, oda képzelem magam, inspirál, a limbikus agyamra hatsz, érzelmileg a dolog befolyásol. Nem azért, mert racionálisan le tudom követni, hogy aha, akkor ez egy jó döntés azért, mert ez egy jó történet. Ilyen ok. Ez nem egy kéken, kihülten végig gondolt valami, hanem egy történettel engem abba az érzelmi állapotba lehet juttatni, hogy egyet értek, átérzem. Mert ugye nagyon sokszor valójában eleve arról akarjuk meggyőzni az embereket, hogy érezzenek át valamit. Ezt látják a márkák is akkor, amikor nem termékleírással reklámoznak, hanem életérzést kínálnak. Mert valahogy a történetmesélés elfogadja, hogy nem vagyunk racionális lények, ergo, hogyha az a történet jól sült el, akkor az én történetem is jól sülhet el. Tehát, hogy a magamba vetett hitem, a csapatomba vetett hitem jól működik. A motivációs beszédekkel kapcsolatban meg az a nagyon érdekes, hogy két félé kell őket osztani, amikor egy zárt közösségnek mondod, akkor valami célja van, mint a rettenthetetlen, mint a Wall Street farkasa, és az összes többi ilyen helyzet. Tehát amikor egy fix közönségnek mondod el, hogy gyerekek, A-ból B-be kell, hogy haladjunk. Captain America-nak kb. Minden felszólalása. Mindig van a filmben az a pillanat, amikor Cap elmondja, hogy most itt mi a tét, meg mi történik, és nekem egyébként a motivációs beszéd műfajjal, amikor nyitott közönségnek mondod el, amikor elmész valakihez, egy arénába, és valaki mond egy motivációs dolgot.
Vannak ezek a motivációs trénerek, nem?
Igen. Tehát, hogy például az én munkámra nézve ez tök veszélyes, mert hogy én sokat pörgök a motiváció elméleten, tehát a motiváció elmélettel való foglalkozás szerintem a retorika fejlesztés egyik alapja, és sokan a motivációt is most már ilyen elcsépelt valaminek gondolják a motivációs beszédek miatt. És amikor nyitott csapatnak mondod, akik megvették rá a jegyet, hát akkor őket nagyon más nem zárja össze azon kívül, hogy itt vannak és megvették a jegyet, és nyilván van egy demográfiai meg egy szociográfiai hasonlóság közöttük, de ott azért egy veszélyes fegyver, mert hát pátoszosan jól működik, tehát ott is akkor lelkes leszel, de ugye nem tudod egy actionbe belepakolni, az a közösség nem marad utána együtt, ők nem valami felé mennek. Aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy ebből a juice-ból akkor kaphatsz még, hogyha bejelentkezel a következő webináriára. Csúcs, mint értékesítési modell, zseni, és egyébként nyilván vannak mögötte szuper gondolatok. A műfajjal viszont van problémám. Én azt gondolom, hogy olyan beszédeket kell mondani, aminek utána van olyan follow-upja, hogy kapaszkodót adsz. Én ezért nekem az összes ilyen foglalkozásnak tök fontos, hogy jó, de akkor utána ezzel az anyaggal dolgozol. Erre építsd fel. Amit átbeszéltünk az előbb a storytelling kapcsán, akkor itt van ez a minta, dolgozz ki erre történeteket, és legközelebb meséld el, hogyha életvezetési dolgokról van szó, akkor erre nőrizzük le később, hogy megy. Tehát a coachoknál is azok működnek jól, akik utána follow-up-olnak, és megnézik, hogy mi történik. Úgyhogy a kérdésre a rövid válasza az úristen, persze, a történet az egyik, hanem a legfontosabb meggyőzési eszköz.
Oké, köszi. Akkor játszunk?
Játszunk, nagyon várom.
Oké. Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban. Akkor abban maradtunk, hogy nagyon szeretnél univerzumot építeni, én pedig ebben biztosan nem vagyok jó, viszont nagyon kapható vagyok rá. Szóval, mint az arc, aki nem tud, de nagyon szeret biliárdozni, én ebben most szívesen belemegyek.
Átérzem.
Azt találtuk ki, hogy mivel valahogy azért így kijött a Gone Girl kapcsán is, meg más dolgok kapcsán, hogy te is szereted a David Finchernek a filmjeit, ő egy amerikai rendező, én is nagyon szerettem a Finchernek a filmjét, sőt, szerintem most elkezdtünk beszélgetni még a sorozatairól, mert akkor abból próbálunk összehozni bármit, ami közös lehet a filmekben, ugye? Jó, tehát nem tudom, hogy honnan induljunk, mert tulajdonképpen akkor most mondjuk kihangosan, hogy semmit nem beszéltünk meg ezzel kapcsolatban, csak kvázi végigmentünk rajta, hogy milyen filmeket...
Hát ugye nekem az volt a brief, hogy te minden podcast adásban valamilyen játékot csinálsz.
Szeretünk játszani, igen.
A beszélgető partnerrel, és aztán eljutottunk oda, hogy én tényleg egy egybites Marvel rajongó vagyok. Mármint, hogy gyerekkorom óta nagyon szeretem a képregény karaktereket, de a Marvel Cinematic Universe az szerintem egy csoda a kontinuitás miatt. Szóval, hogy van a kontinuitásnak egy nagyon nagy ereje, és annak, hogy egyébként egymásra utalnak különböző alkotások, és jutalmazzák a nézőt, szerintem ez zseni. És nekem az jutott eszembe, amikor beszéltünk erről, hogy a Fincherverse az valójában úgy épülne fel, hogy mondjuk vége van a Gone Girl-nek, és akkor post-credit színben egyszer csak hazasétálnak, és akkor ott ül a Zuckerberg, és mondja, hogy hát ebből mennyire csodálatos Facebook posztokat lehetne csinálni. Egy ilyen egyszerű gondolat, hogy valójában tudod, a végén bedroppolok egy karaktert a másik filmből, vagy megcsavarom úgy a történetet, hogy a Mindhunterből sétálnak be az arcok, és egy FBI-os nyomozás lesz a dologból, mert elkezd nekik gyanús lenni, hogy hát a feleség karakter ugye nem megfelelően játszotta a dolgokat. A gyújtópontot megtalálni a legkönnyebb, mert valójában itt van a Fincher életmű, kiveszem a kedvencemet, én tényleg nagyon-nagyon szeretem a Gangert, a könyvet is egyébként, és gyakorlatilag megfoghatod bármelyik másikat, és rádobhatod. Tehát, hogy a Gangert átalakítod Ganger, úgy is, okay. Hogy kiderül, hogy te jó ég, a game-nek a következő része volt mindez csupán, és akkor a Ben Affleck ezt kapta ajándékként, és őt szopatták egy éven keresztül, csak azért, hogy valami hasonló dolog kijöjjön. És akkor egy ilyen ellen indultál, és már két dolog kapcsolódik, akkor te már meg vagy jutalmazva, és akkor örülsz magadnak nagyon, és akkor utána a következő film még nem biztos, hogy kell, hogy kapcsolódjon, ugye? Tehát, hogy rögtön elkezded nézni, mert most gyakorlatilag ezt csináltam, hogy mondjuk Zuckerberg kezdi el a karaktereket ugye összekapcsolni a social networkből. És akkor jön a következő film, ami az első pillanattól még nem fontos, de mondjuk lehet, hogy végignézed a Zodiákust, és akkor ott meg nyilván itt az idővel egy kicsit játszani kell, és a végén besétál a Ben Affleck-nek a karakter, aki mostanra összeszedte magát íróként, és azt mondja, hogy na jó, hát keressük tovább a témát, tudod?
Vagy besétál a hetedikből a Somerset nyomozó, ha jól tudod, mert a Brad Pitt nem hiszem, hogy besétál, hiszen őt életfogytigre lecsukták, de hogy besétál a Morgan Freeman karaktere, hogy akkor ezt akkor segítek.
Segítek,
így van. És oldjuk meg az ügyet.
Igen. És akkor, amikor ez a dolog már felpörgött, és Sevenből is ott van a nyomozó, meg a Mindhunterből is ott van a nyomozó, meg a Ben Affleck féle karakter összeszedte magát, és ő már megint egy firkászkodó valaki, aki a Downey féle karakterrel próbálja az egészet feltárni, akkor elkezdődik egy ilyen Fincher-verzumnak az épülése, igen. És egy furcsa bizsergés, mert ami engem lenyűgöz a Marvelben, hogy annak van egy nagyon szép kulturális üzenete, hogy olyan karakterek, akik egyébként a többi szubkultúrából érkező karaktert titkon egy picit lenézik. Mármint, hogy van, akik ezt így kimondják. Tehát, hogy az Iron Man meg a Captain America durván odaszólnak egymásnak az elején, hogy az egyik beszól a másiknak, hogy dehogy vagy te hős, a másik meg leoltja, hogy de hát te meg nem vagy különleges, érted, egy laborban kifőztek egy cuccot, amit utána szteroidként megkaptál, szóval ne jázd az eszedet. Mennyire szép ugye később, hogy az Iron Man feláldozza az életét, a Cap meg ugye megemeli a kalapácsot, tehát, hogy ezt...
Igen.
Ezt nem 25 filmet nyilván, de hogy erre ilyen nagyon tudatosan játszottak, hogy erre mind a kettő rácáf volt a legvégén a másiknak, hogy bocs, tehát a szérum nélkül is különleges vagyok. Én meg amúgy tényleg egy hős vagyok, mert amúgy a 9 film alatt 15-ször voltam hajlandó feláldozni az életemet, a végére csak összejött. És ha már a Fincher verznél tartunk, akkor nagyon tetszik, hogy egy ideig nagyon-nagyon nem szeretik egymást ezek a karakterek, és jaj, az egyik nyomozó nagyon furán néz a másikra, az egyik firkász nagyon furán néz a másikra, de hogy így rájöttök, hogy okay, akkor ezt most nekünk félre kell tenni, mert Isten igazából senki nem kíváncsi a hisztinkre, senki nem kíváncsi az egónkra, az indulat áttételeinkre, dolog van, ügy van, és akkor tök jó lenne, hogyha most leülnénk a fenekünkre, és ezt megoldanánk. Ez a dolog fölöttem áll. Nekem az univerzumépítés mindig ezt üzeni, aha, hogy karakterek hajlandóak azt mondani, hogy jó, megoldottam a saját ügyemet, a saját sidekickemmel, a saját mellékszereplőimmel, meg a hozzám hasonló villainnel. Uh-huh. Na de mi legyen a crossover film a Fincher verzumban?
Na mit szólsz ahhoz, ha már a Fincher egyébként most amúgy is lubickol abban, hogy nem szorítja be magát ebbe a két órás játékidőbe, elkezd sorozatban univerzumot építeni, és nekem még például ez jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha akár egy évadon belül, ahogy a True Detective, hogy 12 év telik el, akár több évadon keresztül látunk egy olyan ügyet, vagy több ügyet, amit elkezd fölgöngyölíteni a Zodiákusból a detektív csapat, de lehet, hogy nem sikerül neki, és megpróbálja a Somerset folytatni, és aztán, amikor a Somersetnek sem sikerül, akkor ugrunk, és akkor itt tényleg jöhet akár a Gangerből, nem fog eszembe jutni a két nyomozónak a neve, de akár
bárki, és úgy érzik, hogy most már tényleg csak a social media algoritmusain keresztül lehet megtalálni, mert ugye már a modern korban ilyen zodiákus vibe-ú dolgok is már Facebook posztokban terjednek,
így van.
De hát hogy nem tudjuk elkapni az arcot, és begyűrözik az ügy Zuckerberg.
Így van, kell egy Instagram.
És ott ülünk Jesse Eisenberggel.
Kénytelen ő is ezzel foglalkozni.
És már felgyűrözött oda az ügy, hogy Mr. Zuckerberg ott ül, és nagyon nem akarna ezzel foglalkozni, de hát nemzeti krízis lett belőle, úgyhogy most már muszáj.
És azt hiszem azt mondtad, hogy pont ezt a filmet nem láttad, The Girl with the Dragon Tattoo lehetne a Fincher-verse nyomozó csapatának a Peter Parker-e, tehát aki kicsit fiatalabb, kicsit kilóg, nem hivatalos, mert ugye ő egy olyan nyomozó lány, aki ugye felkérésre hackerként nyomoz, és ő lehetne az, aki így csatlakozik, és egyébként újságíróként be lehet hozni a Daniel Craig karakterét.
És az a jelenet, amikor a Zuckerbergnek az irodájába az összes eddigi Fincher hős együttesen bevonul.
Yeah.
Na, az nagyon hidegrázás. És Zuckerberg egy ilyen furcsa Nick Fury-ként ott ül, hogy na jó, hát akkor ezt oldjuk meg. Akkor most félredobjuk.
Most mindenki ezzel
fog foglalkozni. És jöhetnek nagyon jó társadalomkritikák a social médiával kapcsolatban. Ugye ez egy megközelítésben popcorn, és amikor az első crossover film lepörög, és azt hiszük, hogy elkaptuk a gyilkost, akkor jön egy olyan teasing, hogy Fehérház, megy be valaki jelenteni, hogy probléma van, nem sült össze az ügy, nem sikerült az ügy, és akkor egész egyszerűen az Oval Office-ban csak az öreg Hank megfordul, elmosodik, és mondja, hogy akkor a Phase 2-t elindítjuk, tudod. Igen. És így, itt ülünk mind a ketten kipirulva. Az univerzum építés csodálatos, és akkor idáig jutottunk, ugye? Tehát
igen,
az a Zuckerberg, mint ilyen furcsa Nick Fury karakter, összeszedi a firkászokat, meg a nyomozókat, és akkor az a post-credit szín, hogy Hank vagy Frank?
Frank Underwood, F-U.
Hogy Frank Underwood, ilyen tanúszosan képzelem el, tehát hogy megy elé a submissív karakter lejelenteni, hogy hát baj van, mert a tervünk nem sikerült, és akkor Frank Underwood csak így
Jézusom, egy ilyen jelenetet, ahol a Mark Zuckerberg, mint egy ilyen Godzilla ego találkozik a Frank Underwood-ot.
Ugye?
King Kong ego.
Igen, és megjöttünk. És
sajnos nem a Fincher rendezte a Jobs filmet, ezt nem tudom, tudtad-e, hogy majdnem az is összejött.
Igen, nem. Az nem
tudott
eleget meg
fizetni neki a stúdió.
De
pedig akkor ebben az univerzumban most még
az még
lett volna létek a
súlytságeztív. Úgyhogy a Release the Snyder Cut után a Release the Fincherverse.
Okay.
Indítsunk egy petíciót. Jó. Hát, ha az öreg erre megmozdul.
Ezt nagyon élveztem. Köszi.
Hát én köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.